Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják! Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus kereszt halálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. De mit jelent ma a húsvét? Mit üzen nekünk Jézus szenvedése és feltámadása? Egyáltalán milyen hagyományokat őrzünk még? A sok kérdésre Bese Gergő atyával keressük a válaszokat. Üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Először is engedd meg, hogy meséljek egy kis személyes történetet. Amikor kisgyerek voltam, hát ugye mindig mentünk locsolkodni, arra azért ugye odafigyelve, hogy szépen legyünk felöltözve, fehérig, stb. Alul azért volt egy topless cipő, hogy locsolkodás után ugye tudjunk menni focizni. Nekünk azt tudom, hogy nagyon nagy élmény volt gyerekként. Milyen volt a húsvét?
Hasonlóan én is locsolkodni jártam a család férfi tagjaival. Amikor kicsi voltam és meguntam, akkor földhöz vágtam a kölnis üveget. Ezt minden év húsvét hétfőjén meghallgatom.
Vagy valahol az ott felejtetted. Nem volt fontos.
Igen. És hogy mikor elmegyünk a minisztránsokkal, hittarosokkal locsolkodni, azóta mindig ezeket az emléképeket előhozom, hogy minden megvan kölni, minden víz, vödör, szódás üveg. Tehát, hogy emlékszem a gyerekkori hibákat, megpróbálom, mint ilyen pótapjuk a gyerekeknél, hogy odafigyelni. Igen, viszont ne felejtsük el, hogy ez húsvét hétfő, és előtte vannak még olyan események, amiben gyerekként, minisztránsként, tehát egy nagy csütörtöktől fogva végig, vagy most mondjuk azt, hogy virágvasárnaptól, hogy nyissuk nagyobbra az ollót, részt vettem az egyházi ünnepeken, hogy megértsem, hogy miről is szól egyáltalán húsvét hétfő.
De te szeretted egyébként gyerekként? Tehát, hogy visszaemlékszel, mondjuk vártad. Nyilván ugye kétfelé kell választani, vannak azok, akiknek a húsvét egyébként nem feltétlen jelenti azt, például az, aki nem feltétlen templomba járó ember, annak ez egyfajta, úgymond csak a locsolkodás marad meg, meg van az, aki tényleg komolyan veszi a húsvét ünnepét.
Hát gyerekként persze, hogy várod, mert ez a tavaszi szünet. Egy, hát az, kettő.
Ezek meg is vagyunk, igen. Kettő, lehet ott akármi, igen.
Pedig én Mária Besei származású vagyok, és ugye az már az inkább ilyen galgamenti kultúrkörhöz tartozik, és vagy hát néprajzi tájegységhez, így hát a hagyományőrzés, azt úgy magunkba szívtuk ott mi gyerekekként, és mai napig én nagyon ilyen hagyomány őrző és tisztelő ember vagyok, így hát mindenkit bátorítok, hogy ilyenkor azért a locsolkodás ősi hagyományt nem elhagyni, vagy aki kirándulni akar, akkor skanzenba vagy hollókőre, tehát tessék szépen elmenni, mert hogy ez nemzeti kincsünk, hiszen a locsolkodás az nincs sehol máshol, csak a magyar nyelvterületeken, tehát legyünk büszkék arra, hogy a húsvét a nagy szombat éjszakáján megáldott szentelt víznek van egy ilyen átértelmezett használata is, mondjuk a vödörvízzel, a termékenység, a megtisztulás, az újjászületés. Hát hogy ne kapcsolódna a kereszténységhez ez a hagyomány, mert hogy a magyar népi hagyományok gyökerei az mind valamilyen egyházi vagy keresztény hagyományból eredeztetett.
Neked mi a tapasztalatod? Én úgy látom, aztán nem kell velem egyetérteni, hogy mintha ennek lett volna magának most csak a locsolkodásra, és aztán belemegyünk jobban magába a húsvét ünnepébe, mintha a locsolkodásnak önmagában lenne egy ilyen íve, vagy de akár még akár a húsvétnak is, hogy minthogyha 2000-es évek eleje felé, minthogyha úgy elkopott, minthogyha az emberek elkezdték volna ezt elfelejteni, és talán minthogyha kicsit elvesztünk volna a világban, és újra keresnénk magunkat, és keresnénk azokat a hagyományokat, amikre úgy szükségünk van. De ez nagyon messzire visz, mert ez akár maga lehet a hit is, de csak hogy olyan, minthogyha újra úgy visszajött volna. És most ez a kapcsán jutott eszem, hogy például említetted hollókő példáját.
Én azt gondolom, hogy az ellaposodása a locsolkodásnak abból eredeztethető, hogy az emberek kezdtek kifarolni a közösségből, az emberi kapcsolatok kezdtek ellaposodni, és ez már a 2000-es években is tapasztalható, mivel kapcsolatban össze? Azzal a jóléti társadalmi attitűddel, amiben azt jelenti, hogy már jobban megy, már meg tudom engedni magamnak, hogy kirándulni menjek, wellnessre menjek, kikapcsolódjak, nem a vendégek körül akarok sürögni, forogni, nem akarom tönkretenni magamat azért, mert jönnek a vendégek, és állandóan kínálgatni kell őket, csak egy dolgot nem fejtette ezek a vendégek, ezek a te rokonaid, ezek a te barátaid.
Ezek őket nem láttad akár egy éve.
Egy éve, igen. Ott találkoznak nálad, és tudják, hogyha 11-kor Maris néninél vagyunk, akkor ott lesznek az unokatestvérek, ott lesznek a jó szomszédok, és történik egy jó beszélgetés, és és mi történt veled az elmúlt egy évben. Na most ezek a találkozások vesztek el azzal, hogy azt mondjuk, hogy nem akarom azt, hogy ide jöjjenek tarhálni, meg pénzért jönnek ide locsokosra.
Meg itt süssek, főzek egész délelőtt, utána meg mosogassak egész délután.
Meg büdös vagyok a kollégium, stb. Meg. Szóval mindig rá tudom fogni valamire azért, hogy megszabaduljak egy idézőjeles tehertől, ami nem teher, hanem a találkozás. És például azok, akik újra kezdték ezt föleleveníteni, például vannak olyan lakóparkok, vagy olyan vidékre kiköltöző, mondjuk fővárosiak, vagy városiak, akiknek nagyon tetszett az, hogy vannak hagyományok, és akkor mentek Vödörrel a néptáncos csoport, a cserkészek, a minisztránsok, a ifi hittanosok, tehát, hogy ha van egy közösséged, ami egész évben működik, azoknak az életébe bele tudják illeszteni, akár ezt a pünkösdi királyválasztást, vagy húsvét hétfőn a locsolkodást, tehát, hogy tessék szépen meglátni ebben az értéket, és a kapcsolatépítő, a közösség teremtő lehetőséget, mert erre ma nagyon nagy szükségünk van.
Igen, csak erre szükség van közösségekre. Hogyan lehet ma közösséget építeni? Úgy nyilván napi tapasztalataid alapján látod, hogy mennyire el vannak veszve az emberek. Mindenki begubózik, leül a éppen valamelyik streaming csatornára, nézi a sorozatát, egyedül, ketten, és ezekbe bonyolódnak bele, és tényleg hiányoznak az emberi kapcsolatok.
Sajnos a Covid úgy néz ki, hogy a legnagyobb gödörbe beletaszított bennünket. Addig is a gödör fele tartottunk, de addig még csak a szélén voltunk. Ez úgy bele is lökött bennünket. Én azt tudom mondani, hogy a sátánnak ma a legnagyobb fegyvere az a közöny. És amit úgy nagyon brutálisan és nagyon hatásosan szétiszort a társadalmunkba, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hiába csinálunk egyházi vagy társadalmi rendezvényeket, a 10%-ot vagy a 15%-ot megszólított, de hol van a másik 85-90%?
Tehát egy 4000 fős településen miért 100-an mennek el egy eseményre, vagy 200, amikor ott lehetnének 1000-en?
És nem értem, hogy azok a programok, amivel mondjuk egy eszemiszom, dínom, dánom sem tudja kizökkenteni őt a négy fal magánya közül a különböző sorozatoktól, és a telefonjától, és a tabletjétől, akkor azt gondolom, hogy most van nagy szükségünk arra, hogy segítséget kérjünk, hogy hogyan lehet ezen változtatni, hiszen mindenki a vészharangot kongatja, hogy a ma...
És mindenki érzi, hogy valami nem jó, mert nem érzi jól magát a bőrében.
Van, hogy azt mondjuk, hogy amióta gondolkodó ember létezik, ezt mondjuk nem tavaly óta, azóta a legmagányosabb generáció a fiatalok, amiben most élünk. És ez borzasztó hallani, hogy a legelmagányosodottabb generáció él a 21. században velünk. Ez úgy rádöbbent bennünket arra, hogy tulajdonképpen most, ha nem avatkozunk ebbe bele, akár mesterségesen nem nyúlunk ebbe bele, akkor elmagányosodott fiatalok hogy fognak házasságra lépni, hogyan fognak párkapcsolatban lenni, hogyan fognak gyermeket vállalni, tehát hogy milyen mintát fognak, és akkor ilyenkor a legszörnyűbb dolgok jussanak eszünkbe.
Ennek lehet egyébként szerinted egy útja, hogy mondjuk újraépíteni magát a húsvét szentségét, a húsvét ünnepét. Érdekes az is, hogy a húsvét kapcsán ünnepet említeni, mert végül is ez egy szomorú...
De ünnep.
De ünnep. Mégis ünnep, igen. Tehát, hogy ez van egy kettősség egyébként.
Hát azt gondolom, hogy az embereknek sokkal jobban eladható karácsony a kis Jézuska, meg a kis mosolygó gyerek, mint a kereszten szenvedő haldokló Jézus. Hát ebben mondjuk valaki maga elé képzeli a két eseményt, a persze, hogy mindenki karácsony felé húz. Látszik az, hogy a fogyasztói világ, a mozgató emberek nem tudnak mit kezdeni húsvéttal. Számukra kevésbé eladható történet, a csoki nyuszin és tojáson kívül valahol...
Meg vegyük meg a sonkát, pénteken nincs nyitva a bolt,
igen, és akkor ilyen halunk, és
ennyi, igen.
Meg a kalács, tehát hogy tulajdonképpen ebben ki is fulladt az ünnepnek a piaci vonatkozása, és hogy a piac nem tud vele mit kezdeni, ezért el is sorvassza. Az első olvasza, mert nem beszél róla, mert nem mutatja be, hogy ez miről szól, mert nincs érdeke bennem. Tehát, hogy egy adventi időszak tök jó eladható, de a nagybőjt már kevésbé.
Hát egy multi tényleg nem tudja eladni,
nem tud
a Jézust a kereszten eladni, mert...
És például ilyen ünnepeket ő egy sajátos, a fogyasztói számára jobban eladható, ilyen modern, üzézőjeles ünnepekkel próbálja kiváltani, mint Valentin nap, nőnap, Halloween, Halloween, stb. Amit mindig be tud dobni, és mondjuk a bennünket birkákat sokkal jobban meg tud nyírni, hogy ő neki még több legyen, és a húsvét tulajdonképpen így, hát pünkös, de meg pláne nem tud mit kezdeni, tehát az el is hagyja, tehát, és nekünk az a feladat, hogy visszamenjünk a gyökerekhez, a forráshoz, és a forrás pedig abban áll, hogy el kell kezdenünk már óvodáskortól tanítani a gyermekeket arra, hogy mi miről szólt. Tehát képzeljük el most azt, mint amikor a 12 apostol mínusz egy elindult a lélek kiáradásával, és óriási tűz volt bennük, írni, olvasni nem tudtak, már nyelven beszéltek a lélektől.
De valamit kéne csinálni.
És ott vannak egy pogány közegben, és egyszer csak a piacon föl kell állni az oszlop tetejére, és mondani kell valamit. És vagy figyelnek, vagy nem. Tehát, hogy mi most ugyanebben a pogány közegben vagyunk, ugyanúgy nulláról kell beszélni, már a nagyszülőknek
ezek
is arról.
Ezek kérdeztem azt, hogy mintha 20 év alatt itt picit úgy elvesztünk.
És igen, ki kell tudni mondani, és ebben nagyon örülök például a kormányzati kommunikációban, amikor augusztus 20-át milyen szépen újra felépítették. Isten értesen Magyarország, Szent István ünnepe, államalapítás ünnepe, éljen Szent István király, éljenek a magyarok. Tehát, hogy augusztus 20-a nem a tűzi játék napja, nem az új kenyér ünnepe, amit ugye régi világban, hanem Szent István. És ez, ha több évtizeden keresztül megy egy tudatos építkezés a kommunikációba, akkor ez átmegy. Én a Szent István szoktam ezt mindig példának említeni, hogy ez átment. És ugyanígy át kell az, hogy áldott ünnepeket, hogy advent van, hogy készülünk Jézus születésére, hogy betlehemeket állítunk. Tehát, hogy mindent újra kell kezdeni.
Igen, csak önmagában szerintem a globalizáció is hatalmas károkat okoz olyan szempontból, hogy lásd, amikor, most mondok egy nagyon extrém példát, egy focis példát, amikor egy Real Madrid, aminek ugye egy királyi korona van a címerében, és ugye a kereszt ott van, és egy, ha nem keresztény országban jelenteti meg a meszt, vagy valamit, akkor le kellett venni a keresztet a korona tetején, hogy meg tud jelenni. Szóval ezek olyan károkat okoznak, hogy nem mered felvállalni azt, ami vagy nem lehet felvállalni azt, ami vagy akár egyébként nem bántva, mert minden vallást tisztelni kell, de például az iszlám térhódítása Európa felé az óriási, maradandó, felmérhetetlen károkat okoz.
Én azt gondolom, hogy nem kell csak a Real Madrid menni, hanem a Párizsi olimpiának a plakátjáról is egy kereszt eltűnt, és én azt szoktam mondani, ez a túlzott tolerancia, amit hazudunk, és a tolerancia mögé bújva azok az emberek, akik teljesen a szekularizált világban szocializálódtak, számukra az egyik legnagyobb ellenfél a kereszténység, mert 2000 éve mi olyan alapértékekből nem engedünk, amelyek abban segítettek bennünket, hogyha nehezen is, de nehéz időket túléltünk, de akik tönkre akartak bennünket tenni, azok már sehol sincsenek. Tehát, hogy mi keresztények el tudjuk mondani, hogy voltak nehéz időszakok, ennél rosszabbak is, és mi ezt is túl fogjuk élni, és a legrosszabb, amikor azt gondoljuk, hogy a mostani világ elvárásai szerint formáljuk a tanítást, formáljuk a liturgiát, formáljuk önmagunkat, az öltözetünket, a mondatainkat, holott igenetek legyen, igen, a nem, a langyos vizet mindenki kiköpi, tehát, hogy nem szabad engedni abból, hogy a mi értékeink és ami szent, azt devalváljuk, és látjuk azokat a protestáns egyházakat, akik beálltak ebbe a devalválásba, itt Magyarországon is azért meg kell hallgatni egy-két protestáns vezetőt, hogyan és miként simul eutanázia kérdése, vagy stb. Olyan oldalhoz, amihez nem simulunk, mert az gyilkos. Tehát a halál kultúrájával nem kötünk paktumot. A sátánnal nem egyezkedünk, hanem az élet a fogantatástól a természetes halálig tart. Akkor, amikor az ember kezébe átveszi a döntést, hogy ki élhet, ki halhat meg, és Istent játszik, az egy olyan időszak, amikor az ego lett a csúcsra téve, és az olyan időszak, amikor ki kell mondani, hogy az Isten halott az ő szemükbe, de majd mi megoldjuk az ő szerepét. Na hát egy ilyen társadalomban élünk most, és én nem szeretnék olyan hétköznapokat megélni, amikor házi orvosok ajánlják eutanáziára mondjuk az időseket, mert hogy már minek vagy. Tehát én ilyen világban nem szeretnék lenni, a kanadaiak, a hollandok, a belgák, a svájciak, azok pedig majd elszámolnak a cselekedeteikkel az Úristennek, illetve majd meglátják 5-10-20 év múlva, mi lett a népükből. Már most is látjuk.
Hogyan lehet akkor szerinted újra éleszteni magát a húsvét hagyományait? Hogyan tudjátok elérni akkor az embereket? Mert nyilván ugye arról beszélgettük, hogy borzasztóan nehéz. Például ugye kezdődik a bőti időszakkal. Meg lehet-e ma már szólítani egy olyan embert, aki egy olyan világban él, vegyél, egyél, igyál, költs, pont az ellenkezője lenne a bőti időszak annak, amiben élünk. Hát bármilyen kinyitod reggel a szemed, rádömlik 68 millió reklám, nem is akarom túlragozni, hogy miről.
Én azt gondolom, hogy a böjtet az érti meg, aki egyszer elkezdi és teszteli magát. Azt szoktam mondani olyanoknak, akik fogyókúrának tartják a böjtöt, hogy mindenkinek van gyenge pontja, és ne felejtsük el, hogy miről szól a böjt, az, hogy én az akaratommal vállalok valamit. Mindig ezt a példát hozom, hogy az esti sorozat alatt én minden este megeszek egy táblacsokit. Most nem én, csak mondjuk...
Jaj, most de ahogy te is.
És azt mondom, hogy 40 napig megállom, hogy a sorozat alatt nem eszem meg a csokit. Ez az akarat. Viszont ott van a tested. És akkor, amikor már fantom hallásaid vannak, mintha a csokoládépapír zörögne, és beindul a nyál elválasztás, és ott ülsz, és már kaparod magad, és azt mondod, hogy nem bírom. A testem nem bírja. Akkor fölteszem a kérdést, hogy a tested vezeti az életedet, vagy az akaratodat? Ha tested, erre az állat is képes. Arra, amit, tehát, ha ösztönlény vagy, igen, ha csak a vágyaid vezérelnek, akkor hogy tudod akár a cigit letenni, a kábítószert, az italt mértéket, a szexualitásokat
hozni.
Vagy igen. Hogyan tudsz majd, amikor olyan akarat gyenge vagy, na a bőjt erről is szól és tükröt tart. Most aki ez egyszer kipróbált és elbukott, az zokog van, hogy atya, segíts, hogyan tudok, mert úristen, hát ha ebbe erre képtelen vagyok, akkor mi lesz nagyobb dolgom?
Ezt nem tudom megállni.
És
igen,
erről szól a bőt. Tehát mindig mondják ez a hús. Tehát a vegetáriánusnak mondasz, hogy ne egyen húst, hát akkor nem fog. Meg aki amúgy sem függője annak, hogy húst hússal leszik. Ez most abban a világban jött, amikor ritkán ettek húst, és akkor a pénteket tartsák meg, hogy akkor tényleg ez a lemondás meglegyen. De tulajdonképpen ma a telefontól, a sorozaton át, a túlzott fogyasztáson keresztül, a túlkapásilag meglévő szexualitás, mindenben lehet azt mondani, hogy megállj, és az akaratomat erősebbé tenni a testemnél. Na, erről szól a böjt, és hogyha valaki ezt ki se próbálja, az tényleg hagyja, hogy sodorja az ár. És akkor, hogy hátra is dől, mint a wellnessbe, hogy megyek az árra, csak az nem látja, hogy utána egy zuhatag van, amit nem biztos, hogy túlélünk.
Ráadásul nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye pont, hogy bűnbánati időszakról szól, tehát, hogy pont azt kellene megtennünk, amit egyébként se tudunk a hétköznapokban megtenni, és mégis alkalmatlanok vagyunk rá. Egyébként, hogyha elmagyaráznád, hogy mi ez a böjt, vagy hogy ez mitől van, hogyan alakult ki, szerintem sokan nem is tudjuk.
A böjt...
Hogy mitől a húsvét része?
Egyrészt az, hogy minden nagy ünnepünket megelőz egy bűnbánati időszak. Ugye karácsony előtt van advent, és húsvét előtt pedig nagy böjt. A böjti időszak és a bűnbánati időszak arról szól, hogy fölkészüljünk az ünnepre, a találkozásra. Ha otthon egy nagy születésnapot tartasz, előtte az udvart is, meg a házat is rendbe teszed, jobb esetben. Tehát rendet teszek a környezetemben, hogy tudjam fogadni az érkező vendégeket. Rendbe teszem a lelkemet, hogy be tudjam fogadni a megszületett Krisztus, vagy be tudjam fogadni azokat a misztériumokat, amit az utolsó vacsorán, vagy nagypénteken, vagy húsvét vasárnap hajnalán kapok, azt a misztikumot, amelyet nem azon kell agyalni, hogy most hogy lehetett az, hogy három nap után valaki föltámadt és visszajött a halálból, de csak akkor tudom befogadni, ha a lelkem erre nyitott és erre alkalmas. Ne felejtsük el, hogy az ember két részből áll, testből és lélekből. Ma, amit a fogyasztói társadalom túlkompenzál, az a test. Adj meg neki mindent, amit az előbb elmondta. A lélek elsorvad. Viszont ők csak egymás mellett érzik jól magukat, ezért ha az egyik lemarad, akkor az másik segítségért kiállt. Ezek a pszichoszomatikus betegségek, amik jelzik, hogy a lélek bajban van. A cukor, magas vérnyomás, depresszió. a ma mi népünknek óriási gondjai mindegyik. Ez azt jelenti, hogy a lélekkel nagy hiányosságunk van. És amikor ezt egy ember fölismeri, hogy beteg a lelkem, hogy lelketlen vagyok, hogy segítségre szorulok, akkor elmennek mindenféle kuruzslókhoz, ahelyett, hogy megnéznék, hogy honnan is szakadtam el. Ja, hogy eltávolodtam a hittől. Hogy kidobtuk az Úristent az életünkből. Hogy a materiális dolgokhoz ragaszkodtunk, és nem a lelki kincsekhez. Tehát a földi kincseket gyűjtöttük, és nem a lelkit. És akkor, ha valaki erre ráébred, akkor úgy életgyónást tart. Volt olyan, aki 23 éve nem gyújt most így az nagybőtbe, és találkoztam vele, és annyira jó látni, hogy most jön áldozni, ott van a miséken. Mondtam neki, hogy nem soká húsvét után megint gyónjunk, hogy ne maradjunk olyan sokáig. Tehát, hogy annyira jó látni, aki erre ráébred, hogy bakker, ezt így nem lehet, mert látom a szétcsúszott életemet, a gyerekeim szétcsúszott életét, látom a rossz úton lévő unokáimat, és tehetetlennek érzi magát, mert hogy nem tud mit tenni értük, ő azt gondolja, imádkozni tudunk érte, illetve ha én jó példát mutatok, azt tudja. És erre hívom a hallgatókat, hogy a jó példa, hogyha én egy vasárnapi templomba vagy istentiszteletre járó ember vagyok, és bejelentkeznek az unokák, hogy vasárnap meglátogatunk, és én egész nap a konyhából kiseesek, nem megyek semmisére, se litániára, semmi, ami nekem az életem része, akkor megérkeznek a császárok, a szentként tisztelt unokák, és mondják, hogy mama, neked ennyi a hited, hogy mi jövünk, és rögtön bedobsz mindent. Hát hol a példa, hogy nem azt mondják, hogy mi megyünk, és valószínűleg nem lesz délbe ebéd, mert mama természetesen a misén van, és ja, mi
akkor
megyünk.
Akkor az lesz a természetes.
És meglepjük a mamától, hogy jön ki a templom ajtóba, hogy megjöttünk.
Vagy
meglepjük, hogy mi is elmegyünk, mert ott biztos örülni fog nekünk, ha ott meglát bennünket. Tehát, hogy ne dobjuk már el azért a hitünket, az értékeinket, hogy jópofizzunk a családban, meg a munkahelyen, meg ahova az Úristen küld bennünket, hogy ha ott ülök egy munkahelyen, és mondjuk beszélgetünk, hogy jó, jön a hosszú hétvége, mit csinálsz? Mit csinálok? A csütörtökön megyünk. Nagy csütörtökre, nagy pénteken keresztútra megyünk a gyerekekkel, és nagy szombat este pedig feltámadás után a nagy sonkázás a plébánya.
De merjek erről beszélni. Ez olyan lélekemelő egyébként. Tehát, hogy tényleg építi a lelket, hogy tényleg jól esik az embernek, kapott két jó szót, látja, hogy a másik, ott tényleg nem az van, hogy na, mert így, mert úgy, miért az, miért úgy neki, hosszabb neki, nagyobb. De szerintem ez egy jó dolog.
Igen, csak ugye ez az akkor jó, amikor felismered, hogy ez közösségi alkalom. De azzal, amikor belettünk csukva két évre, meg online vagyunk már három éve otthon, mert vannak, akik azóta se tértek vissza, azokat egyre jobban frusztrálja, hogyha a intim szférájába más is belelóg. Ma a kutya meg a macskát már megszokta, hogy ott körülötte járkál a lakásba, de most már szorong a metrón, a villamoson, az utcán, hogy hú, itt emberek vannak, látod, hogy a padba ül, és már inkább a szélére ül, de be kell csúszni beljebb, mert jön egy idősebb, és be kell engedni, akkor látod, hogy azon gyöngyözik a homlok, meneküljünk már, igen. Mert hogy szorong a tömegtől, és ez is egy nagy figyelmeztetés, hogy hogyan és miként öljük meg az emberi, a közösségi kapcsolatainkat, például ezzel a home office-szal, azzal, hogy elszakadtunk a kollégáinktól, és én szerintem ez is egy nagy figyelmeztetés kéne legyen a multinacionális cégeknek, hogy felelősségük van. A társadalomban betöltött szerepüknek azt komolyan kell venni, mert hogy itt tízezrekről van szó, akik otthonról súlyfeleslegük van, nem mozognak, nem adnak úgy magukra, mint korábban, tehát hogy erre oda kellene figyelni, és például ez a húsvét, az újjászületés, a feltámadás, az arra...
Hogy ne a szilveszter éjjelén fogadjunk meg bizonyos dolgokat, hanem akkor tényleg, akkor támasszuk fel mi saját magunkat,
tehát
például.
Krisztussal együtt mi is meghalunk, és egyúttal föltámadunk. Persze nagyon sokan vannak, akik nagyon szeretik a nagypénteket, és ott maradnak a keresztövében. Ezek a önsajnálkozó, az állandóan panaszkodó, a saját sebeiket nyalogató, az emózók, azok, akik fú, itt most én tökéletesen érzem magam, mert itt minden szürke, itt minden szomorú, itt depiszhetek, itt elmondhatom, hogy rajt bennem van a világfájdalom, na most ebben magyarok milliói vannak benne, tehát azt azért ne álmítsuk magunkat, tehát ugye ezért szokták mondani, mi nagypéntekes nemzet vagyunk, mert hogy ott megálltunk, azt úgy kigyökeresztünk ott a fatövében, a keresztfa tövében, és nem vettük észre, hogy elmúlt, hogy ez nem a pont van ott, hanem van folytatás, és erről szoktam beszélni.
Vagy hogy talán azt is át kell élni, pont azért, hogy abból tovább tudjunk lépni.
Ugyanezt szoktam elmondani temetéseken, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ez a gödörrel itt véget ér minden. Hát ezért jött Krisztus személyesen közénk, hogy arról beszélünk, van örök élet, van feltámadás, örök élet, mennyország, és az, ami megkaptunk az Úristentől egy kezdetet és egy véget, mert ő döntötte, hogy mikor születünk meg, ő dönti el, mikor halunk meg, jobb esetben nem az ember, és ő döntötte, hogy te hová születsz, milyen társadalmi közegbe, ezt megadta neked, és a közte lévő részre ott van a szabad akaratod, hogy ezt tartalommal töltsd meg az életedet. Nem az élet hossza számít, hanem a miensége. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a szabad akaratunkkal rendbe tenni, elrontani, tökéletessé tenni, mindenre van lehetőségünk. Most, ha valaki ebbe beleállva azt mondja, hogy majd lesz valahogy, éljünk a mának, majd a szomszéd
mindig
eldönti.
Mindig mást okolok, én mindent akkor, megtettem, aki ezt kimondja, az nem tett meg mindent.
Akkor ez egy idézőjelben tök jó élet lesz, és alig várják, hogy vége legyen, mert hogy ebben semmi minőségi nincs, amikor azt csinálom, amit mások elvárnak, amikor nincs egy szabad gondolatom, amikor nem merek előlépni a hitemmel, stb. És akkor az is jusson eszedbe, hogy ez idő alatt te gyermeket nevelsz. Milyen példát mutatsz neki? Ugyanabba a silány életminőségbe fogod őt is bevezetni, mint amiben te vagy. Hát kitörésre mutatsz, és ha pedig nem engedett, hogy a pénteki, nagypénteki keresztül tovább menjen, akkor ő neki is rossz lesz. Ő is csak szenvedni fog. Ha pedig engedjük, hogy mi is ott legyünk azon a vasárnap hajnalon az a szentasszonyokkal, és betekintsünk az üres sírboltba, és miért keressük az élőt a holtak között, és nincs itt feltámadt, és Tamás apostolhoz hasonlóan mi is szemtanúi lehetünk, akár érinthetjük is, hiszen Krisztus testét magunkhoz vehetjük a szentmisében, akkor pedig teljesen más üzenete van az életemnek. Hát nem létezik, hogy ez a földi élet csak a szenvedés, szóval egyre nem cseszhetett ki velünk az Úristen, hogy nekünk csak a szenvedés jutott. Ő nem is ezt akarja, de ha te a szabad akaratodból szembemész az ő álmával, mert ő nekünk sokkal jobb életet álmodott, de azt mondta, hogy a te kezedben van. Ha megkérdezed a véleményemet, én elmondom. Ez a lelkiismeret, a lélek hangja, az Isten kapcsolat. És hogyha viszont nem, hát akkor csináld úgy, de akkor viszont ne engem hibáztass. Márpedig mindig az Úristent hibáztatják az emberek nagy részét. Uram, miért tetted?
Én hányszor elmondtam, de aztán valahogy mégis, és erre most rákapcsolódnék, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Hányszor elmondtam, hogy már megint én kapom. Lefekszem, ott van, mert édesanyámtól kaptam egy láncot, azon van egy kereszt, és akkor megfogtam így a tenyerembe, hogy nem hiszem el, hogy már megint én. De aztán utólag ezeket nyilván az ember mondogatja évekig, most 48 éves vagyok, és utólag viszont, mondjuk ezt mondogattam kamaszkoromtól x ideig, és utána rájöttem, hogy valamit, hogyha elvett, mindig visszakaptam máshol. És utána elgondolkozik az ember, hogy sokat gondolkoztam, hogy miért így, de valamiért mindig valahogy úgy kellett lennie.
Aki sokat kapott, attól sokat kérnek számon. És hogyha megnézed az életedet, akkor te látod, hogy te az átlagon felül több talentumot kaptál, több bizalmat kaptál az Úristentől, és ezért ne csodálkozz az, hogy több pofont is kapsz.
Mikor jött a dur, és néztem, hogy ez miért, és utána végig gondoltam, hogy nem így kellett volna.
Én papként megtapasztam azt, hogy ugye minden papnak egy bizonyos dolgokra biztos, hogy különleges karizmája van. Én nagyon becsülöm azokat a kollégáimat, akik hivatásként nagyon szeretik a kórház látogatást, a beteglátogatást. Én együtt sírok a betegekkel, akkor az egy nem bírom. A tehetetlenség, hogy nem tudok segíteni, ez engem tönkretesz. Van, aki például börtönlelkészként érzi jó magát, na az a másik, amit nem bírnék csinálni. Tehát vannak, akik az adminisztrációban nagyon ügyesek, vannak, akik nagyon jó szervezők, vannak, akik íróvénával.
Ez is egyfajta adomány, nem?
Így van, és mindenki másban jobb, mint a kollégák többsége. És ezért szoktam a híveknek is azt mondani, ne hasonlítgassad a két papot össze, hogy ez ilyen meg az olyan, hanem azt nézd, hogy hát ez ebben valami fantasztikus, míg a másik pedig abban, de milyen jó, hogy ők együtt alkotnak egy papi közösséget, meg kiegészítik egymást, hogy ez megy a kórházba, ez megy a börtönbe, igen, ez igen. Szervezi a gyerektáborokat, és ő meg írja az újabb könyveket. Tehát, hogy ez a sokszínűség, amit megkaptunk a talentumként az úrtól, ennek a kamatoztatása a feladatunk, de nehogy azt gondoljuk, hogy az Úristen nem tesz próbára bennünket. Papokat is, világiakat, házasságban élőket, magányosokat is, abban, hogy mennyire vagy hűséges, mennyire vagy kitartó, állhatatos, mennyit bízhatok még rád? Ha ebben a piciben elbuktál, akkor nagyban is elfog. Kicsiben hűtlen, nagyban is hűtlen. Tehát folyamatosan tesztel bennünket az Úristen, ami azért jó, mert nem vagyunk robotok. A robotot az beprogramozod, azt csinálja. Mi nem vagyunk robotok, mi tudunk elhagyni a bűnre.
Hát ez ilyen. Igen.
Így van, tehát bűnösök vagyunk, tudunk bűnt elkövetni, de tudunk jók is lenni. Tudnunk kell bocsánatot kérni, és tudnunk kell megbocsájtani. Tehát az egész életünk és minden a házasság, a munka, mind arról szól, hogy tökéletlen emberek akarnak közösséget alkotni, és a tökéletlen emberek hibákat hibára halmoznak, és ezért tudni kell bizonyos dolgokat elengedni, tudni kell hátrább lépni, tudni kell, ahogyan említettem, bocsánatot kérni és megbocsátani.
Számodra mi az idei húsvét üzenete? Számodra, személy szerint.
Számomra az idei húsvét üzenete az, hogy a sötétség felett a világosságnak kell győzedelmeskedni. Annyi minden hatás ér bennünket. Most itt van ez a háború, ahol ugye pró és kontra mindent hallunk, de arról senki nem beszél, hogy ártatlanok százezrei halnak meg. Gondoljunk csak azok, akik már második éve élnek esetleg egy idegen családnál, könyöradományt kell, hogy elfogadjanak, és különben ott meg házuk volt, meg akár gazdaságuk volt. De itt van az, hogy tulajdonképpen még nem vetkőztük le a világjárványt sem. Újabb és újabb járványok előszelei azért már úgy bekopogtattak az ablakon. Nem dolgoztuk fel a COVID utáni depressziókat, az elvesztített hozzátartozókat, nagyon sokan még mindig nem ócsúttak fel abból, ami szörnyűségek velünk történtek. Itt van ez a politikai adok-kapok, itt vannak akár a belpolitikai, akár az európai, vagy a világpolitikai nagy kérdések, amelyek azért hatással vannak az életünkre, az inflációval, az árakkal, a rengeteg bizonytalansággal, és hát azt éreznénk, hogy minthogyha most tombolna a sötétség, és hogy a fény mintha elveszett volna. Látjuk az erkölcstelenséget a fiataloknál, látjuk a rossz demográfiai adatokat, tehát sok minden úgy lenyom, tehát nem létezik, hogy kimondjuk, hogy a sötétség győz. Tehát ez nem létezik, mert abban a pillanatban, hogy kimondjuk, hogy a sátáné az uralom, hát onnantól fogva vége. Tehát onnantól fogva elvesztünk, hogyha már mi se hisszük el, keresztény emberek, hogy nem. A világosság győzedelmeskedik a sötét fölött. A sátán egy óriási pofont kapott nagypénteken is, és húsvét hajnalán is. A fejére taposott Krisztus, és a pokolba letaszította. Az, hogy mi mindig visszahívjuk a pokolból, az már mi bajunk, de húsvét, idei húsvét üzenetek tényleg az kell lenni, hogy a világosság köszöntsön be minden ember életébe, és tisztítsa ki a lelkeket, hogy tisztán lássunk, és felismerjük, mi a jó, és mi a rossz, és így tudjunk döntéseket hozni.
Segíts! Hogyan legyünk jobbak? Ha jobb akarsz lenni ebben a világban, akkor eltaposnak. Legyél jobb, de győzz is. Nagyon-nagyon nehéz, és ilyen nagyon sok emberrel beszélgetek én, és ahogyan te is, ahogyan... És úgy érzed, hogy ha jobb akarsz lenni, jobbá akarsz válni, akkor mégis mégis, nem tudom másképpen fogalmazni, hülyének néznek. Pedig te csak jobb ember akarsz lenni.
Nem, ezt én azt gondolom, hogy most tételezzük fel, hogy egy multinál dolgozom, és hogyan tudok jobb lenni? Mosoly van az arcomon. Nem állok be a panaszkodásokba. Köszönök. Szép jó reggelt kívánok.
Megköszönök.
Megkérdezem, hogy hogy vagy. Mi van a gyerekekkel? Hallottam, hogy múltkor beteg volt az egyik, meggyógyult. Tudom, hogy mit kapok egy bombont, akkor beviszem. Együk meg, mert nekem nem hiányzik a plusz kiló. Tehát emberré válni. Olyan emberré, aki nyitott a másiknak a nyomorára, az nehézségeire, akiből erőt merít a többi. Hogy ez tényleg mosolyog. Pedig van annyi nyűge, mert mag cukros, meg beteg gyereke van, meg anyukáját ápolja. Meg szóval, hogy egy csomó olyan terhet hordozhatunk, amit nem kell, hogy ezért én olyan legyek, mint himnuszban a balsos. Tehát nem azt kell sugároznom, hogy fú, de szar nekem, nektek is az legyen. Hanem épp ellenkezőleg fölülemelkedni. És ez lesz az, amivel másokat is meg tud szólni.
Húzza ez a többi ember?
Igen.
Az a tapasztalat?
Én azt gondolom, hogyha én úgy állok a hívekhez, most mondok egy az én Duna vecsén, 20 év alatt én vagyok a 8. plébános. Ez azért sok mindent elárul a helyzetről, ami ott van. Én azt mondtam nekik, én úgy állok hozzá, hogy csináljuk, gyerünk, adjunk neki, és mutassuk meg, hogy lehet jobban, és ha én rajtam látják, hogy ebben hiszek, akkor a közösség is beáll. És az elmúlt 3. éve vagyok ott, és tök jó dolgokat csinálunk, tök szép eredmények vannak, szépen lassan építkezünk, nem tudsz 100 év hiányosságait 3 év alatt pótolni, de ha látják rajtad, hogy még ha 1000 dolog nyom, még ha rendőrségre jársz a szobor összetörés miatt, itt építkezési gondok vannak, amúgy meg a gyerekekkel vannak gondok, amúgy pedig halnak meg a közösségünk oszlopos tagja, és nincs helyettük más, tehát csomó minden miatt lehetnék letörve, de hát nem. Hát nem azért üldött engem az Úristen oda, hogy még én is a depresszióban nyomjam a népet, hanem azt mondtam, hogy ha süllyedünk is, de lehet emelt fővel, mosolyogva is a süllyedő hajó lenni, de nem süllyedünk, hanem szépen lassan emelkedni fogunk, de ez még sok munkára van szükség is, hát amit közösségbe tudunk csak együtt végezni.
Hogyan tudjuk előszedni magunkból ezeket a lelki energiákat? Mindenkiben benne van, én ezt állítom a legnagyobb bajban is, mert azért a legnagyobb bajban valahogy ez a nép mindig, mégis valahogy csak összefogtunk, de mindig meg kellett várnunk ez a legnagyobb bajt.
A léleket, ezt a lelki energiát akkor tudod felszabadítani, a lelket szabaddá teszed. Ne nyomd el. Hát engedd, hogy a lélek dolgozzon, és figyelj oda a lelkedre. Csendesedj el. Ne legyen mindig zaj körülötted. A taposom malomból, vagy hogy mondják, a mókuskerékből álljál ki egy kicsit. Minden nap adjál egy 10 percet, hogy csak bambulj a csendbe. Csak a lélek szava megérint. A lélek végre szóhoz jut. És ha engedsz ezeknek az 5-10 perc elcsendesedéseknek egy napon, nem azt mondtam, hogy 5-10 percet csendbe imádkozz, mert ilyen vadszavakat nem mondok. Hát csendesedj el. Aztán majd rájössz, hogy a lélek mire indít. Lehet, hogy egy könyvet fogsz venni, lehet, hogy a Szentírást veszed le, lehet, hogy elkezded a rózsafűzért, hogy nem tudod.
Vagy csak az öletbe veszed a cicát és simogatod és közben.
Így van, vagy a szeretteid képét nézed és róluk elmélkedsz, de ha a csendet kizárod az életedből, akkor olyan, mintha a lélekre rádobálnál csomó minden felesleges szennyet és mocskot, és az alól ő nem fog tudni magától kimászni, főleg, ha teret sem adsz neki. Tehát, hogy ezt az energiát csak akkor tudod felszabadítani magadba, ha odafigyeledsz a test és a lélek összhangjára.
Besegélgő, hogyha volt a vendégem, köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.